Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Valójában nem lehet tudni, egy út mikor válik puszta álomból valósággá. Utólag persze mindig van magyarázat, de a kérdés számomra mindig az, milyen belső erő segít irányban tartani valakit. Mai beszélgető társam egészen korán, alig 10 évesen már eldöntötte, hogy cukrász lesz, de nem csak simán cukrász, hanem maszek, vagyis maga ura cukrász. Ebből aztán nem engedett, és gyakorlatilag az iskola befejezése után, amikor még 20 évesen volt, nekivágott, és máig sem hagyta abba, és úgy tűnik, a gyerekei is követik. A recept persze egyszerűnek tűnik. Kitartás és a lehető legmagasabb szakmai ismeretekre támaszkodó minőségbánia. De természetesen ez korán sem ilyen egyszerű, és ahogy vendégem mondja, a recept önmagában mit sem ér. Csak az számít, milyen szívvel készíted el a süteményt, az ételt, mert a vendéglátás erről szól, a szeretet közlésről. Vendégem Szoljár Csaba, a gödöllői Szolier Café tulajdonosa. Szia!
Szia, Igor! Szia!
Azon gondolkodom, hogy hány év telt el azóta, hogy ismerjük egymást. Az 2007 óta, úgyhogy szinte 20 éve. És amikor megismertelek, akkor nyitottad az éttermedet Gödöllőn.
Igen.
20 éve nyitottad a Szoliert. És magamban azon gondolkoztam, hogy bátor vállalkozás Gödöllőn, teljesen más viszonyok között, nyitni egy ilyen, egy jó minőségű éttermet. Mi tartott meg szerinted? Mert egyre nagyobb a neved, sőt, majd beszélni fogunk róla, egyre különlegesebb dolgokat hoztok elő. Hogy sikerült megkapaszkodnotok? Igaz, hogy Budapest elővárosának számító Gödöllőn vagytok, de azért mégsem Budapest közepe. Tehát nem volt ezen egyszerű szerintem.
Nem volt egyszerű, tehát ez egy küzdelmes út volt, mondjuk úgy finoman. Ugye 2007-ben nyitottunk, akkor ugye nagy várakozással, nagy tervekkel, és hát ugye 2008-ban beütött a válság.
Egy pillanatok, igen, de hogy a Gödöllő az alap volt, vagy kényszer, tehát nem jutott eszetekbe inkább Pesten nyitni valamit?
Igen, mi előtte 15 évig Pesten, egész pontosan Budán dolgoztunk, ott volt egy cukrászdánk, és gyakorlatilag abból szeretünk volna tovább lépni, hogy egyrészt csak saját vendégkörnek dolgozzunk, mert ott főleg kiszállításra dolgoztunk, és ott csak cukrászda volt, tehát csak süteményeket készítettünk, és szeretük volna ezt kibővíteni a teljes vendéglátásra, hogy legyen étterem is, kávéház, tehát hogy egy komplex szolgáltatást tudjunk nyújtani a vendégünknek. Ez volt az egyik ok. A másik ok, hogy én akkor már Veresegyházon laktam, és közelebb szerettem
praktikus
volna találni.
Szempontok.
Praktikus szempontok alapján, igen, hogy ne kelljen Budapestre bejárni.
És nem vetődött fel, hogy szűkebb a vendégkör?
Hát Gödöllő egy 35 ezres város, tehát egy elég nagy város, jelentős polgári réteggel, tehát hogy felmértük előtte, több helyen jártunk egyébként, több helyen keresgéltünk, és Gödöllő ebből a szempontból megfelelőnek tűnt, így az előzetes felmérések alapján megvolt a mi célcsoportunk, amit kialakítottunk üzleti koncepciót, ahhoz megvolt a kellő számú célcsoport, ami egyébként utóbb is igazolódott, csak hát addig jó pár év eltelt, míg ez megvalósult.
Jó, de azért jó volt a felmérés. Szóval 2007-ben megnyitottatok, és akkor 2008-ban megjött a válság, amikor szerintem nem nagyon jártak étterembe az emberek. Vagy legalábbis jártak, de hát szerintem messze nem annyit, mint előtte.
Igen, hát ott az üzleti terveinket azt úgy dobhattuk a kukába, ugye hát hatalmas hitelén indultunk, mi nem voltunk nagyon tőkerősek, hát az előző üzletet eladtuk, volt egy kis
tőkénk,
fölvettünk egy szép nagy hitelt, az üzleti tervvel ezt jó alátámasztottuk, tehát hogy ez működőképes lehetett volna, de hát igen, ott a forgalom a tervekhez képest mondjuk ilyen harmada volt, hát az ott egy jelentős munka
harmada?
Volt. Igen, igen.
Hát akkor a profit akár még kevesebb is lehetett volna, lehetett akár, és abból kellett volna törleszteni a hitelt.
Igen, igen, hát ott az első évek azok küzdelmesek
voltak.
Na és
akkor mi volt?
Válságmenedzsment.
Tehát álltatok ott, úristen, nincs pénz. Ilyenkor mi van?
Hát mindent optimalizálni próbáltunk. Tehát egyrészt, hogy nekünk mindig a minőség volt előzőleg is, de ebben a vállalkozásban is abszolút ez volt, hogy minél magasabb minőséget nyújtsunk. Gyakorlatilag ott egyedül voltunk ebben a piacon. Tehát ez egy nagy előny. Igen, ez egy nagy előny volt, hogy olyan minőségű süteményeket kínáltunk, illetve az éttermünk is olyan minőség lett pár év alatt, nyilván az azért egy 3-4 év eltelt, még odáig eljutottunk, hogy az azért egy nagyon erős tőkét adott.
Na várjál, de hát a magas minőség az drágább is.
Igen.
És mégis?
Igen, tehát hogy megvolt ott a célcsoport, és azért jellemzően a válságok azt a célcsoportot kevésbé érinti, aki fizetőképesebb.
Azt mondod, hogy minőség. Hát persze ezt úgy adja magát, hiszen hát ki nem szeretné a minőséget, mert ki nem szeret jól dolgozni. De a minőség sokkal magasabb költségekkel is jár, meg szerintem a célcsoport is, tehát a vásárlóközönség is jóval szűkebb. Ezt is végig gondoltátok?
Persze, végig gondoltuk, és mondom, hát ez úgy utóbb be is igazolódott, hogy jól céloztunk mi. Tehát az a célcsoport, akinek erre van igénye, az kellő számú, tehát hogy kellőképpen fizetőképes is, őket meg kellett találni, és oda kellett szoktatni. És azért ez a célcsoport, ez lassabban dönt, lassabban szokik oda egy új helyre. És ez főleg a válsággal súlyosbítva, ez azért így beletelt egy jó 3-4 évünkbe. Tehát mondjuk olyan 2012-ig ez ilyen küzdelmes 4 év volt. Aztán onnan
de hogy kell szépen ezzel küzdeni? Ha azt mondod, hogy az árbevételed harmadára csökkent, vagy 30%-kal, vagy harmadára?
Hát a tervezethez képest volt. Tehát ott optimalizáltuk a munkaerőt, a költségeket próbáltuk.
El kellett küldeni embereket.
Igen, de ez gyakorlatilag szinte azonnal, tehát mi 2007 novemberben nyitottunk, 2008 január-februárjában ugye beütött a krak, tehát hogy ott viszonylag gyorsan lehetett erre reagálni, tehát hogy föl se épült az a munkavállalói kör, amit mi úgy terveztünk, hanem ott megállítottuk a fejlődést ebből a szempontból, és arra optimalizáltuk a létszámot is.
Megfordult a fejetekbe, hogy abba hagyjátok? Hát így nem lehet.
Nem, ez nem volt opció. Tehát
miért ott azért, nem?
Hát egyrészt hatalmas hitelek voltak, hogy gyakorlatilag mindenünk mögötte volt, tehát hogy a teljes család, teljes magánvagyona, ott nem volt választás, hogy ott csak az előre volt.
De lehetett volna, mert jó, hát akkor visszaadjuk a banknak a pénzt. Azt,
hát az már be volt fektetve, azt már nem tudtuk visszaadni, hiszen azt a vállalkozásba fektettük be, ahol ugye eszközöket, gépeket, berendezéseket vásároltunk, kialakítottuk az üzletet, a műhelyt, a konyhát, tehát ez egy nagy beruházás volt, ott nem volt már készpénz, amit visszaadhattunk volna.
Álmatlan éjszakák?
Az volt sok, igen.
És a család, vagy a munkatársak?
A munkatársak...
Kivitte az ászlót, akkor másképp kérdezem. Mert egy ilyen helyzetben mindenki látja, hogy nehéz.
Igen, hát ott én voltam a húzó ember, látták, hogy én heti 7 napot reggeltől estig dolgozok. Szerencsére mindig megtaláltam azokat a kollégákat, akik velem együtt tudtak jönni, és jöttek utánam.
És miben bíztál? Rendben van, heti 7 napot dolgozol. Látod, hogy itt úristen, itt azért nagyon nehezek a körülmények, dolgozhat akármennyit, de miben bíztál? Mi adott ehhez energiát?
Hát meg volt a hitem, tehát hogy én ilyen
és eltökélt
makacs ember. Hát egyrészt a jó Istenben. Tehát hogyha az ember valamit elhatároz, és az következetesen dolgozik érte, annak előbb-utóbb megvan az eredménye.
Ilyen értelemben te hívő vagy?
Igen, igen. Abszolút mértékben.
Tehát azt mondod, hogy ha te megteszel mindent, akkor kapsz fentről segítséget ehhez?
Igen, és mindig meg is kaptam. Nem mindig pont úgy, ahogy gondoltam, de többnyire jobb, jobb módon kaptam.
Nehéz látni.
Igen, de mindig jött a segítség, és mindig elértük a célokat küzdelmesen. Volt, hogy később, mint ahogy szerettük volna, de mindig.
És hogy alakult ki ez benned?
Gyakorlatilag én 19 éves korom óta vállalkozó vagyok, tehát én leszereltem a katonaságtól, és akkor édesapámmal megcsináltuk így az első vállalkozást, ő ugye nem vendéglátós volt, de látta bennem az eltökéltséget, meg hogy be vagyok kattanva, hogy mindig maszek cukrász akartam lenni, mert úgy mentem a cukrásziskolába felvételire, hogy én maszek cukrász leszek, és akkor persze röhögtek a tanárok. De hogy ez nálam mindig.
Azzal mentél oda? Jó napot kívánok!
Igen, 14 évesen, amikor...
És honnan tudtad, hogy milyen vállalkozni?
Azt még nem tudtam, hogy milyen vállalkozni, azt még nagyon sokáig.
És miért akartál maszek cukrászani? Gazdag ember akartál lenni?
Nem, hát hogy a saját magam ura legyen.
Az önállóság?
Az önállóság, igen.
Miért volt ez ennyire fontos számodra?
Hát én előtte is ugye dolgoztam, nem sokat, de 2 éve dolgoztam cukrászként más cukrászdában, és ott nekem megvoltak mindig a határozott elképzelésem, hogy milyen süteményeket szeretnék csinálni, milyen minőségben, és hát azért ez így mindig valamilyen módon korlátozva volt, vagy vagdosva, és akkor ez így megerősödött ez a eltökéltség.
Ahogy szokták mondani, az van megcsinálva, amit te magad csinálsz meg.
Igen.
És még visszatérnék egy picit a hitre. Ezt hoztad, kialakult benned, ez hogy áll össze? Mert azért a vállalkozói világ talán nem te a délután minden tekintetben, tehát úgy a nehézségekre gondolok. És így hallgatva téged azért ez egy jó segítség, hogyha tudsz bízni.
Igen, azt gondolom ez mindenkinek, nem csak egy vállalkozónak.
Igen, hogyha van hite. És ez hogy jött össze neked, vagy hogy állt össze benned?
Hát az
vagy csak egyszerűen hoztad otthonról, vagy magadban alakult ki?
Nem kaptam egyébként vallásos nevelést. Hát édesanyám hívő, meg vagyok keresztelve, de nem jártunk rendszeresen templomba. Édesapám hivatásos katona volt, már csak ezért sem. Úgyhogy nem mondom, hogy ezt így otthonról hoztam. Nyilván ott édesanyámnak is megvolt a hite. De ez így szépen lassan kialakult bennem.
Ez nem olyan volt, mint sokan mesélik, hogy egyszer csak találkoztam az Úristennel, és akkor megtértem.
Nem. Nem, ez kialakult. És ez gyakorlatilag bizonyosság, tehát hogy folyamatosan bizonyítékát láttam annak, hogy hiszek valamibe, és az megvalósul, és hogy kapom a segítséget. Tehát, hogy ez nem egy ilyen vakhit.
Az elképzelésedben, vagy Istenben ilyenkor? Tehát szét lehet ezt választani? Vagy csak nekiindulsz?
Persze, szét lehet.
Szét lehet?
Szét lehet, igen. Hát egyrészt hiszek Istenben, hiszek abban, hogy van egy feljebb való, egy felsőbbrendű, transzcendens irányító erő, vagy energia. Másrészt meg hiszek a saját képzeléseimben, terveimben, céljaimban.
És nem szoktál pörlekedni vele például?
Megesik. Megesik, de utóbb mindig kiderül, hogy igaza volt.
nem te gyersz.
Igen.
Szóval ez az energia vitt tovább, visszatérve 2008-ban, tehát ez segített. Mennyire volt rajtad, hogy túléltétek ezt az időszakot?
Hát 94. Én nagy részt, hál' Istennek mindig ott voltak a szüleim, tehát hogy az ő támogatásuk az mindig jelen volt.
Mit jelent? Tehát, hogy csinált fiam? Tehát vagy anyagilag támogattak, vagy mi volt ez a támogatás?
Anyagilag is amennyire tudtak, nyilván az egy bizonyos, tehát hogy az a vállalkozás elindításában is nagy segítség volt, még az első vállalkozásnál is ott volt valami kis tőke, és akkor ott is hitel, részletfizetések, tehát hogy mindig volt egy kis szülői segítség is, de inkább az, hogy folyamatosan ott voltak, és verbálisan is támogattak. Édesapám meg gyakorlatilag 16 évig velem dolgozott az első vállalkozásban, tehát hogy ott aktívan is szerepet vállalt, hát én most 19 évesen gyakorlatilag egy gyerek voltam mindenféle vállalkozói tapasztalat nélkül.
Hát, de maszek cukrászt akartál.
De igen, tehát hogy a szakmai részét én vittem, hogy ahhoz többé-kevésbé már én értettem, vagy jobban értettem, mint édesapám, és édesapám vitte az üzleti részét, aztán is szépen lassan ezt így átadta, és gyakorlatilag itt Gödöllőn, itt az első években még így bebejárogatott, de aztán átadta gyakorlatilag az egész vállalkozást.
Mennyire magányos ez az érzés, ez a műfaj ilyen időkben, amikor te vagy a tulajdonos?
Egyféle szempontból, tehát bizonyos szempontból nyilván magányos, mert hogy a döntéseket...
Tehát éreztél-e magányt? Volt-e pillanat, amikor akár a csillagos ég felett, most egy romantikus képen élve, de hogy ültél az asztalnál, és hogy nem tudsz senkire támaszkodni, ez csak rajtad múlik.
Hát persze nyilván voltak olyan elkeseredett helyzetek, amikor az embert így megüti, és akkor magányosnak érzi magát, de ott, tehát hogy mindig ez volt, hogy ott volt az a hit, hogy mindig van segítség.
Tehát valójában nem érezted magad magányosnak.
Hát igen, sokáig nem. Hogy ez ilyen pillanatokig tart, amíg a nehézség ránehezedik az emberre, és aztán valószínűleg a hitem által tudom megtalálni a megoldásokat is. És gyakorlatilag minden nehézségből aztán jobban jöttünk ki, mint ahogy előzőleg voltunk.
Tehát
pedig aztán volt jó néhány. Igen.
Azt mondtad, hogy 19 évesen már te vitted a szakmai részt még a korábbi cukrászatnál. Oké, hogy elvégezted a cukrásziskolát, hát néhány éve. Tehát gyakorlatilag mondjuk így, hogy a tojásé még a fenekeden volt.
Hogy nagyon jó mestereim voltak.
Ezt akartam kérdezni, honnan jött ez? Tehát más helyeken eltöltönek dolgok, éveket, tanulnak módszereket. Neked honnan jött ez?
Hát mi ugye 3 évet tanultuk a szakmát, ott ugye egy hét elmélet, egy hét gyakorlat, ez úgy volt, de ott harmadik évben én már önállóan dolgoztam, és nagyon kemény kezű mestereim voltak, akik minden csinyát-binyát megtanították, és belénk verték, ha kellett. Na nyilván ez meg volt ez affinitás, a nyitott, abszolút, tehát én végtelenül hálás vagyok nekik, hogy ők ilyen keménykezőek voltak, és egyébként utólag nem is voltak olyan keménykezőek, de nyilván akkor gyerekként ezt úgy éreztem, de hogy mindent megtanítottak. És gyakorlatilag 16-17 évesen már önállóan dolgoztam tanulóként is.
Hát az egy dolog önállóan dolgozni, megcsinálni valamit, tehát valami süteményt vagy ilyesmit, meg hogy vinni valamit, irányítani. Mert ez nem csak azt jelenti, hogy akkor így kell sütni a piskótát, meg nem tudom, tehát hogy a krémet, hanem ki kell találni már új dolgokat is.
Igen, az előtte is megvolt, tehát hogy mindig kísérleteztem. Tehát ez az innováció, hogy kreatív ember vagyok, és mindig valami újat szeretnék kitalálni. Hát mi a 90-es évek közepén már múztortákat csináltunk, ami hát akkor még a cukrászdák 95%-ában vajkrémes torták voltak, mert akkor ugye tejszínes krémes múztortákat készítettünk.
És elfogadta a közösség? Azért kérdezem, mert egy kollégád, a Damnicki Balázs is volt vendégem, igen. És mondta, hogy nagyon nehéz edukálni, elfogadtatni a közönséggel új dolgokat. Egyrészt azért, mert új az íz, másrészt meg ezek a minőségű termékek, magasabb minőségű termékek drágábbak is. Neked ez hogy ment?
Jellemzően igen. Gyakorlatilag pont ez volt az az ok, ami minket a váltás felé tolt, hogy azt az üzletet eladjuk. Mert hogy ott már nem tudtuk az árakban érvényesíteni azt a minőségi növekedést, amit mi szerettünk volna, meg amit végig is csináltunk. És ez persze nyilván ott az árésben lecsapódott, hogy nem volt olyan árésünk, akkor nem maradt nyereség. Hiába adtunk nagyon jót, nem érvényesítettük az árakban. Tehát hogy ez volt az egyik fő ok, hogy mi azt ott el szerettük volna engedni azt a fajta üzletmenetet, és egy saját minőségi üzletet létrehozni, ahol csak a saját vendégkörünknek, jó pozícionált vendégkörünknek minőségi, jó minőségű süteményeket készítünk.
Azon gondolkodom közben, hogy jó, megvolt a cukrászdátok, azt hiszem Óbudán, ugye,
Óbudán, igen.
Ha jól emlékszem. Mi nem volt elég az, hogy megy a cuki, Óbudán a lakótelepe, jönnek az emberek, olyan, tehát elfogadható, de nem csúcsminőségi sütik, rendes bevétel, árés, tehát hogy megy a biznisz, ebből évekig, hosszú évtizedekig is el lehet élni. Ez miért nem volt jó?
Hát soha nem a pénz motivált, tehát én mindig jobbat szerettem volna adni. Mindig megújulni, jobbat adni, mindig többet adni.
Szeretném egy kicsit konkretizálni, azért gondolkodom, hogy ez a fajta minőségre törekvés, hogy többet adok, ennek mihez van leginkább köze? Az előrelépéshez, ha nem tudom, ez igazán jó szó-e, alkotáshoz,
vagy hova
sorolod ezt?
Alkotás, abszolút. Létrehozni újat, még jobbat, még finomabbat, még szebbet.
Ezt te hivatásnak tekinted a cukrászatot?
Abszolút, szenvedély, hivatás, igen.
És mi benne a hivatás? Mesélj akkor erről, mert nyilván az orvosok tudnak mesélni, tehát minden szakma tud mesélni a hivatásról. Számodra mi ebben a hivatás? Mi vonz ebben?
Ez érdekes, ilyen 10-11 éves koromban ez már így megvolt, hogy én cukrász leszek. Nagymamámmal egyébként sokat sütöttem együtt, hát valószínűleg onnan indult a...
De nem mondta senki, hogy legyél cukrász?
Nem,
magadnak találtak.
Sőt, azt mondták, hogy ne legyek cukrász. Hát így édesapám más vonalra szánt.
De katonának talán?
Nem, közgazdasági vonalra szánt volna, de nekem be volt kattanva, hogy én cukrász leszek.
Hát elég önfejűnek kell ahhoz lenni.
Elég önfejű vagyok, igen.
Hogy egy ilyen szülői presszió, meg egyébként szülői motiváció hiány, mert nyilván akkor nem mondta neked senki, hogy legyél cukrász, és mégis cukrász lettél.
Igen. De hát aztán látta az elhivatottságot, az eltökéltséget, és aztán végül mellé is állt ennek a törekvésnek, hiszen hát több évtizeden keresztül segítette ezt a folyamatot. Úgy, hogy benne is dolgozott, pedig hát nem volt neki a hobbija. Ő nem akart cukrász lenni.
Megfordultak a szerepek.
De segített, mert hogy igen. És ez, kaptam egy családi mintát is, ami nagyon fontos. Azaz? És én is így nevelem a gyerekeimet, és így próbálok egy mintát jelent? Adni, hogy segítem a gyerekeimet abba a folyamatba, szeretnének haladni, amire van affinitásuk. Tehát most egyébként a két nagyfiam már a vállalkozásban dolgozik, tehát mondhatni, hogy már a harmadik generáció is ebbe a vállalkozásba dolgozik.
Ez is ritka egyébként, igen. Mert a vállalkozásoknál ez nagyon, nagyon nagy gond a generáció.
Általában tönkre mennek a vállalkozások a generációváltásba, igen.
És a te fiaidat presszionáltad? Mondtad nem, nekik, hogy legyél cukrász?
Nem, abszolút nem. Sőt, ez nagyon sokáig föl sem merült, hogy ők mondjuk a mi vállalkozásunkba dolgozzanak. Hát nyilván látták, hogy mi történik, ennek a nehézségeit is, sőt, inkább a nehézségeit látták. Aztán eljöttek nyári munkára, amikor épp iskola szünet volt, és akkor beálltak cukrászkodni, vagy beálltak felszolgálni, hogy egy kis zseppénzt keressenek. Maguktól abszolút. Tehát mehettek volna máshova is, mondták, hogy ők szívesen jönnének. És aztán volt egy kis Varga betű, mondták, hogy hát ők mással szeretnének foglalkozni. Akkor elmentek máshova is dolgozni, miután elvégezték a tanulmányaikat, és aztán végül mégis mind a ketten ott kötöttek ki a családi vállalkozásba. Ők is most így utóbb azt mondják, mert ugye az egyik fia, a nagyobbik fiam, ő 26 éves, a kisebbik ő 22, és hát azt mondták, hogy hát őrültség lenne, mikor itt van egy színvonalas jó vállalkozás, ami jól működik, és megtalálják benne a szerepüket, hogy akkor ne ezt csinálják. És megtalálták benne a szerepüket.
És elfogadnak, mert hogy tehát családi vállalkozásoknál ez nem magától értetődik, illetve bizonyos értelemben igen, de hogy nem csak az édesapjuk vagy, hanem a szakmai vezetőjük is. Azaz irányítani, nem jól csinálod, fiam, így csináld, amúgy csináld, de én úgy akarom. Tehát, hogy ezeket a dolgokat hogy tudjátok lejátszani?
De azt gondolom, nagyon jól működik. Tehát, hogy nincs.
Elfogadnak téged?
Abszolút, abszolút. Igen, ez számomra is nagy öröm, meg meglepetés is egyébként, mert hogy ők is erős egyéniségek, és ettől függetlenül elfogadják. Vagy belegondolok, hogy mondjuk én mennyit vitáztam édesapámmal, tehát hogy én azért sokkal konokabb, makacsabb voltam, és sok mindenben volt vitánk.
De nem szoktál engedni az elképzeléseidből?
De szoktam. Tehát, hogyha látom,
hogy lehet téged megfordítani, hogy úgy mondjam, mert mondtad, hogy makacs vagy, és szereted megvalósítani amit elképzeltél.
Igen, hát hogyha van egy elképzelés, és azt látom, hogy az jó és jól működik, akkor azt végigviszem. Hogyha látom annak a végét, lehet, hogy nem mindenki látja, de én látom, hogy az jó irányba megy. De hogyha tudnak mutatni egy más alternatívát, vagy egy más utat, ami mondjuk ugyanoda vezet, akkor azt el tudom fogadni. És például a fiaim nagyon sok jó energiát hoznak be, meg sok új ötletet, hiszen hát egy másik generáció, tehát akár kommunikációban, ötletekben.
És ez nem okoz problémát a másik generáció, vagy másik új generáció? Mert azért, nem. Ha jól értem, olyan Z körül vannak, tehát a Z generáció, hát azért az nem olyan egyszerű a korábbi generációkkal való együttműködés. Nálatok ez nem
velük,
gond?
Velük nincs ilyen gond. Hát valószínűleg azért, mert így nevelkedtek, így lettek nevelve, ebben nőttek föl. Én nagyon hiszek a mintába, tehát hogy az minden, amit... Tehát mondhatok én bármit, mert amit csinálok, az olyan hangosan beszél, hogy nem hallja, amit mondok.
Hát a példamutatás.
De hogy a példamutatás, igen. Igen, és az valószínűleg ez a minta, ez jó volt, és ez alapján mennek ők is tovább. Mint hogy én is viszem édesapámnak, amit édesapámtól láttam, tanultam azt a mintát. Persze hozzárakjuk a sajátjunkat, kicsit faragunk belőle, az szerint, hogy látjuk jónak, de azért az a legerősebb a szülői minta.
Most egy kis szünet jön, aztán folytatjuk a beszélgetést Szoliár Csabával, a Szoliár Café tulajdonosával.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.